Köszöntöm a gyülekezetet ma délelőtt, áldást kívánok napunkra, életünkre, közösségünkre, és az áldásban hadd legyen eszköz Isten kezében a Szentírás, a Biblia, amiből néhány igeverset olvasunk a zsidókhoz írt levél 5. fejezetéből, a 8. verstől kezdve a rész végéig a 14. versig. Zsidókhoz írt levél, 5. fejezet, 8. versén kezdjük olvasni az igét, fennállva hallgassa meg a gyülekezet. Tehát zsidókhoz írt levél 5. rész, 8. versétől. Jól lehet, ő a fiú szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki, mert az Isten őt a Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte. Erről nekünk sok mondani valunk van, amit nehéz megmagyarázni, mint hogy eltompult a hallásotok. Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire, mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre. Aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak, a jó és a rossz megkülönböztetésére. Ámen. Neveket szeretnék sorolni, kedves testvérek, a szolgálat elején. Kíváncsi vagyok, hogy ismerőse közülük valaki. Déri Miksa, Bláti Otto, Cipernovszki Károly, Bánki Donát, Jendrasik György. Valakinek valamelyik ismerős volt-e? Gyuri bácsi jelez, Katica is. Ki az, aki mindegyiket tudja, hogy kicsoda? Műszaki életből jöttek a példák, ugye én ott vagyok járatos, és innen hoztam személyeket. Ugye nem ismerjük a személyeket, de amit ők alkottak, azt minden nap élvezzük és használjuk. Mert a transformátor feltalálója, a hármas, a Déri Bláti Cipernovszki, a gőzturbina megalkotója, Bánki Donát, a Jendrasik féle fejlesztett dízelmotor, az sokaknak mindennapos eszköz és élet könnyítő, élet gazdagító találmány. És miért hoztam ezt a példát a szolgálat elején? Mert ilyen üzenet lesz ma előttünk. Valakiről gondolkodunk, akiről nagyon komoly, nehéz tanítást kell vennünk, akinek a személye titokzatos, akinek a személye érthetetlen, sok esetben, mint Melkisédek szerinti főpap, de az ő munkája, az ő szolgálatának az eredménye, az ő földi létének a gyümölcse mindenki számára élvezhető ajándék. A megváltás, az üdvösség, a bűnbocsánat, az új élet. Ez az, amit elvehetünk. A munkásságának az eredménye nagyon fontos, de maga a személy is, aki mindezt elvégezte. Nem lehetünk olyanok, és ne legyünk olyanok, mint akik úgymond csak az ajándékot akarjuk, de az ajándékozóról pedig megfeledkezünk. Jézus Krisztus itt járt a földön, és olyan nevet kapott, amely minden névnél nagyobb. Minden név fölött való a név és a személye is. Nem tüntették ki béke Nobel-díjjal. Akkor még nem is volt a Nobel-díj. De megkaphatná, mert ő az, aki leginkább a békességért tudott tenni. Emberi formában szolgált. Lemondott az Istennel való egyenlőségéről. Tudjuk ezeket a Bibliából. És a kereszt halálig végezte a rá bízott küldetést. Ezt olvassuk itt, meg döbbentő ez az igevers, hogy ő bár fiú, Isten fia, a szenvedéseiből, a szenvedésekből tanulta az engedelmességet, és ebben teljességre, tökéletességre jutva lett az örök üdvösség szerzője. Hogy még az ő életében is a küldetés teljes végrehajtás, a szenvedés teljes utat hozott, de ennek a felvállalása és a benne való kitartás juttatta előt egy tökéletes szolgálatra. Ne úgy értsük ezt az igeverset, hogy őt tökéletesítette, mert tökéletlen állapotban jött el. A feladatot, a szolgálatot, a küldetést, a értünk szükséges áldozatot vitte tökéletességre, és így végszerzett örök üdvösséget. Saját életével fizetett. Azért, hogy nekünk a bűnbocsánatot megszerezze. Mit értsünk ez alatt? Hogy ő neki egy ilyen áldozata van a bűnbocsánat és az örök üdvösség mögött. Kiinduló pont, ismétlek nagyon fontos igazságokat, hogy elfogadjuk, beismerjük, és folyamatosan figyelembe vegyük, hogy mindenki vétkezett. Mindenki a bűnben van. Tudom, lehetne találgatni, meg gondolkodni a csecsemők helyzetén, és így tovább. Nem akarok belemélyülni, csak most az üdvösség értelmezéséért mondom ezt, a római levélben olvassuk ezt. Nincs különbség, mindannyian vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. És az ő kegyelméből ingyen igazulnak meg a Krisztus Jézusban való váltság által. Testvérek, itt kezdődik az örök üdvösség elfogadása, és a Krisztus szenvedéseken keresztül tanult tökéletességének a gyümölcse, hogy meghajtom a fejem, és azt mondom, igen, Uram, bűnös vagyok. Vétkeztem. És nincs más kiút, és nincs más megoldás, csak a bűnbocsánat. Másik gondolat, hogy ehhez kell a vér. Isten végtelenül kegyelmes, türelmes, megbocsátó atya, de igazságos is. Tehát Istennél nincs kiegyenlítetlen számla. Ő nem súvaszt el a legmélyebb fiókja aljára semmit. Tehát vagy el van rendezve valami, vagy nincs. Kétféleképpen lehet elrendezni. Vagy valaki elfogadja, hogy az a helyettesítő áldozat, az a mindenkiért végzett fizetség érvényes rám, Jézus Krisztusra gondolok, ugye ő megfizette a bűnárát, kifizette az adósságot, törlesztette az ellenünk szóló adóslevelet, mondja a Biblia, és akkor így rendben van. Vagy ha ezt nem fogadom el, akkor kénytelen vagyok én fizetni. De az én fizetési lehetőségem, az, amit ugyancsak a római levél mond ki, a bűn zsoldja, a halál. És az Isten kegyelme ajándéka pedig az örök élet. Isten tehát igazságos. Zsidókhoz írt levélbe ezt olvassuk, 9. rész 22. A törvény szerint csak nem mindent vérrel tisztítanak meg, és vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. És egy másik rész a zsidókhoz írt levélből, amiképpen elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, és azután lesz az ítélet, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét eltörölje. Másodszor pedig bűnhordozása nélkül jelenik meg azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Egyszer feláldoztatott a bűneinkért, hogy ezt eltörölje. Mindig komolyan érint, ha ezeket a kérdéseket felteszem magamnak, hogy mernék meghalni magamért? Mernék meghalni a saját bűneimért? Kifizetni ezzel az árat, a váltságot? Ha nem fogadom el Krisztus kegyelmét, akkor ez lesz az utolsó ítéletkor. De más szemszögből is. Van valaki, akit a szeretteim közül megkérnék arra, hogy halljon meg értem? Elvárnám valakitől, hogy vállalja helyettem a halált? Azért, hogy megmentsen a kárhozattól? Nyilván súlyos kérdés. És Isten azt mondta, hogy én adom a fiamat. Azért az emberiségért, az emberiség minden egyes tagjáért, akihez igazából nem fűzi semmi, mint alkotója, néz az egész világra. De ahhoz, hogy igazi, befogadott gyermek legyen, a fiát fel kell áldozni. Nagyszerű. Nem kell saját bűneink miatt meghalni, és nem kell senkitől kikövetelni és elvárni, hogy halljon meg helyettem. Mert valaki ezt elvégezte. Jézus Krisztus. És benne van az örök üdvösség. Ezt olvastuk a felolvasott szakasz elején. Ő tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzője lett. Mindazok számára, akik engedelmeskednek. Na itt, mintha egy nagy bökkenő jönne, hát eddig nem erről beszéltem. Ajándékról, kegyelemről volt szó. Mit értsünk ez alatt, a kitétel alatt? Hát nem ajándék, tényleg az üdvösség, de az. Amikor ezt olvassuk, hogy mindazoknak, akik engedelmeskednek, ne egy parancsot teljesítő katonát tisztelegve képzeljünk el, hogy engedelmeskedik a parancsoknak, és ezáltal kivívja az üdvösség érdemét. Nem. Hanem az engedelmesség itt ugye azt jelenti, hogy a megváltó, aki szeretne mindenkit megszabadítani, megmenteni, kihúzni a mocsárból, kéri a kinyújtott kezet. Tehát senkit nem ragad meg, csak úgy a hajánál fogva, és emeli ki. Nyújtja a kezét, és aki kapaszkodik bele, azt kihúzza. Vagy másféleképpen is elképzelhetjük, lehet, hogy ezt meg is mutatom. Virág segítenél? Vagy ki jössz ide?
Azt kérem tőled, hogy vedd a takót.
Képes lett volna a virágra, hogy levegye az akómat? Ha hagyom. És szándékosan hívtam őt, mert lehet, ha Jocót hívom, akkor ő erővel is leszedi. De pont ez jutott eszembe, hogy Jézus Krisztus ilyen szelíd. A szabadításban is. Hát ne lenne ereje lecsupaszítani mindenkiről azt a sok fertőző bűnt? Dehogy nem. De ő megtanulta az engedelmességet. Szelíd és alázatos volt, mint halálig. És velünk szemben is ilyen. Tehát ha az engedelmességet, mint egy ilyen kitételt látjuk, az azt jelenti, hogy megengedem, Uram. És annyira szomorú testvérek, hogy mennyien vannak, akik ragaszkodnak ahhoz a koszos bűnös kabáthoz, ami rajtuk van. Pedig Isten már régen megszabadította volna őket. És egy kicsit magunkba is nézzünk, birkóztunk már, vagy birkózunk esetleg bűnökkel, amiket levetnénk, de tapad ránk. Pedig lenne valaki, aki segíteni tudna? Mi meg azt gondoljuk, hogy ettől majd én saját erőből megszabadulok? Vagy ha az üdvösséget is idehozom, akkor igaz az rám, hogy annyira vágyok az üdvösségre, annyira vágyok az örök életre, ez ugye feltételez, hogy el is hiszem, hogy van örök élet, hogy zavar minden, ami Isten zavarja, és mindentől szabadulni vágyok, ami nem a vele való kapcsolatot mélyíti. Kész vagyok-e? Összefűzök két gondolatot. Engedelmességre az iránt, aki az értem való szenvedésben tanult engedelmességet. Lehet, hogy épp az iránta, a szabadító hatalma iránti munkában is egy szenvedésteljes engedelmességet kell megélni. Mert sok esetben a bűnök, amik fertőznek és lehúznak bennünket, azok érzelmi megközelítésben nem olyan utálatos dolgok sok esetben, de károsak. És ezt belátva kell megszabadulni, mert szenvedések árán az a kép, amit Jézus használt, ha a te jobb szemed botránkoztat meg, vájt ki azt, mert jobb neked egy szemmel bemenni a mennyek országába, mint két szemmel elveszni a kárhozatban. Ott van mögött ez a szenvedés. És tudjuk, hogy nem fizikai szem kikaparásról van szó, hanem arról a küzdelemről, amikor az ember azt mondja, hogy itt vagyok, Uram, és szabadíts meg. Jézus Krisztus az örök üdvösség szerzője. És azt olvastuk itt, hogy ő egyébként a Melkisédek rendje szerint való főpap, akiről annyi mindent lehetne mondani, de nem tud a levélírója, miért nem? Kevés az ismerete? Annyira titokzatos, hogy ő se tud róla semmit? Azt mondja, hogy most nem ez a helyzet áll fenn, hanem azért nem tud mondani, mert a levél címzettjei, olvasói eltompultak a hallásban. Károli fordítás azt mondja, hogy restek lettetek a hallásra. De azért nem tud Jézusról méreható igazságokat elmondani, leírni, mert a címzetteknél a befogadásban akadályok vannak. Egy pár szót erről a Melkisédekről, mert lehet, hogy csigázza az érdeklődést. Sok mindent tényleg nem tudunk róla. Egyébként itt a zsidók az írt levél éppen így fejti ki, hogy azért hasonlítható és azonosítható Jézus Krisztussal, mint főpappal, mert nem tudjuk a származását, nem tudjuk az őseit, és igazából azután, hogy találkozott Ábrahámmal, nem is tudunk róla semmit. És Jézus Krisztus is így jött, az örökkévaló fiú lejött ebbe a földre, tudunk róla dolgokat, de hogy mit jelent az, hogy ő örökkévaló és testet öltött, inkarnálódott, ugye titok, mit jelent az, hogy a mennybe ment, miután itt volt, és az atya jobbján ül, ezek olyan titokzatos dolgok. Hozzá hasonlítja a Biblia, és ki az a Melkisédek? Egy történet van vele kapcsolatban, Mózes első könyvében, 14. részben, amikor Abrám segítséget nyújtott a környezetében élő városfejedelmeknek, királyoknak, hogy az ellenségtől megszabaduljanak, és ugye miután ezeket a csatákat megvívták, ezt olvassuk, miután visszatért Kedorlaomer és a vele levő királyok megveréséből, kiment elébe Sodoma királya a Sávé völgyébe, azaz a király völgyébe. Melkisédek, Sálem királya pedig kenyeret és bort hozott. Ő a magasságos Isten papja volt. Megáldotta őt, mármint Abrámot, és azt mondta, áldott legyen Abrám a magasságos Istentől, az ég és föld teremtőjétől. Jön egy titokzatos király, aki igazából nem vesz részt a csatában, aki talán csak szemlélője az egésznek, és jön, és olyan profétikus előképpel bíró ajándékot és áldást mutat be, ami nekünk már nagyon is érthető. Hozott neki kenyeret, és bort, és megáldotta. Ő a békesség királya és a magasságos Isten papja. Kenyér és bor. Érthető Jézus személyével kapcsolatban? Hogyne, most fogunk úrvacsorázni. Király és pap. Azonosítható Jézus személyében? Igen. Szeretne tehát többet mondani erről a titokról, de azt mondja, hogy a hallgatóságnak eltompult a hallása. És emögött van valami, a fejlődésben való megtorpanás. Ez idő szerint már tanítóknak kellene lennetek, és igazából ti taníthatnátok akár melkisédekről is, de nem tudtok. Ahhoz, hogy az üdvösség szerzőjéről többet tudjanak, egy kicsit magukba kell nézni. Azon gondolkodtam el, testvérek, most is, hogy micsoda bátor kijelentés ez. A levél írója fogja, és a címzettekről azt mondja, hogy figyeljetek. Mondanék nektek sok mindent, de nem mondhatok, mert úgyse értitek. És azért nem értitek, mert bár fejlődhetnétek, bár az idő szerint, ami mögöttetek van a hit útján, már tudnotok kellene, de nem tudjátok. Nem kemény állítás ez? Ugye egy érettségi előtt álló gyereknek azt mondja a tanár, hogy hát ezt tudnod kéne, de semmit nem tudsz. Úgy meg fogsz bukni a vizsgán, hogy csak na. Másik oldalról is végig gondoltam, testvérek, hogy hogy fogadhatta ezt a közösség? Jön a levél, jönnek a bátorítások, és azt mondja, hogy nem fogjátok érteni, mert nem akarjátok hallani. Erről az oldalról is belegondoltam, hogy milyen érzést vált ki belőlem, ha valaki azt mondja, hogy pedig már ezt tudnod kellene. Vagy ne talántál még azt is hozzátenni, pedig már annyiszor mondtam neked. Emlékeztethetne a lélek arra is, hogy már annyiszor olvastad a Bibliából. De az az igazság, hogy még mindig nem tudod. Ezt nevezhetnénk bántónak is. Sértőnek is. Nem? Egy nagy kérdés van. Vajon a levélírója igazat mond-e? Vagy csak sértegeti a címzetteket? Minden bizonnyal igaza van. És kicsit az a helyzet lehet, amit Pál apostol is megélt, és a galáciaiaknak le is írja, talán az 5. fejezetben jön elő ez a vers a levelében, hogy azt gondoljátok, azért, mert igazat mondok nektek, már ellenségetek vagyok. Tehát ott is keményen kellett őket inteni, hogy ó, ti balgatag galáciaiak. Hát olyan jól indultatok, most miért akartok visszatérni a gyenge elemekhez? És hadd mondjam azt, hogy nem sok ilyen van a Bibliában, de azért találjuk. Jézus Krisztus így búcsúzik a tanítványoktól az utolsó vacsora eseményében, János 16-ban, amikor beszél az események előre meneteléről, a Szentlélekről, mindarról, amit ő maga is kijelentett, és még mennyi mindent mondhatna, János 16-12, még sok mondani valón van, de most nem tudnátok elhordozni. Emögött persze ott van az a tény megállapítás, és nem bírnak a lélek erejével, nem bírnak még azzal a pártfogó személlyel, aki majd a Szentlélek, de érezzük a kettőséget. Lenne mit mondani, tudna mit mondani Jézus Krisztus, de belátja, hogy nem jött még az ideje, mert nem bírják el. Vagy Pál apostol a korintusiaknak azt mondja első levélben, testvéreim, Én azonban nem beszélhettem veletek úgy, mint lelkiekkel, csak mint testiekkel, mint Krisztusban kisdedekkel. Tejet adtam nektek, nem pedig keményeledelt, mert még nem bírtátok volna el. Sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Hát a korintusiak is ezt megélhették ilyen személyes vonatkozásban. Az apostol azt mondja, hogy eddig se beszéltem komoly dolgokat, kemény igazságokat, de most sem tudok. Majd fogom még folytatni ezt az igét. Most csak ennyit mond, mert még testiek vagytok. És ebben is érezhetjük azt, hogy pedig járhatnátok előrébb. Testvérek, el tudjuk-e fogadni azt, hogy néha szükségünk van ilyen értékelő megállapításra? Hogy az Isten szempontjából nem tartok ott, ahol tarthatnék. Lehet, hogy a saját szempontomból jó helyen vagyok, de Isten meg azt mondja, hogy nagyon le vagy maradva. Ez idő szerint, ha mindig rám hallgatnál, ha mindig rám figyelnél, ha mindig engem követnél, már sokkal előrébb lehetnél. Mintha azt is meg akarná értetni, legalábbis érzem ezt, hogy ezt tényleg nekem akarja mondani. Nem azt, és ebből egyfajta álmegnyugvást szerezni, hogy hát hozzád képest sokan le vannak még maradva. Nem. Tehát meg kell tanulnunk, testvérek, hogy a keskeny úton, az Isten országában, az örökké valóság tekintetében soha nem számít az összehasonlítás. Ugye ez egy olyan versenyfutás, ahol a start nem egy időben van. A cél az igen, de a start az nem. Mindenki máskor kezdi el a futást. Így az, hogy valaki már előrébb jár, valaki még hátrébb, az egyértelmezhetetlen. Csak önmagunkhoz képest. És én úgy látom ma, Isten ezen akar gondolkodtatni minket. És azt is fontos látni, testvérek, hogy amikor ezt olvassuk, hogy már tanítóknak kellene lennetek, nem a lexikális tudás számunk kérését mondja Jézus Krisztus. Nem abban, hogy minél előrébb kell jutni a Biblia megtanulásában, bár épp csütörtökön tettem fel azt a kérdést, hogy ki az, aki tudja kívülről a Bibliát. Nem emelte senki a kezét, de nem bűnös cél a teljes szentírás tudni. Tehát ha valaki elkezdi tanulni, abból áldás lesz. De nem ezt kéri. Mit? Hanem amit már tudsz, azt tudod-e érett módon alkalmazni. Két igét hadd olvassak ennek alátámasztására. Efézus 4.11. Ő adott némelyeket apostolokul, profétákul, tanítókul, evangélistákul és pásztorokul. Miért? Hogy felkészítse a szenteket a szolgálat munkájára. Nem azért jön tanító, pásztor, proféta, hogy fejeket tágítson, ismeretekben gazdagítson, hanem hogy a szolgálatra készítsen. Ennek eszköze egyébként a tanítás, mert egyébként akkor miért vagyok itt? Meg miért áll bárki is ki? Miért olvasunk könyveket? Miért olvasunk a Bibliát? Miért hagyatkozunk a Szentlélekre, hogy megértsünk összefüggéseket? És utána még mondja, mindez azért van, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akiket ide-oda dobál és hajt bármiféle tanítás szele. Érezzük az összefüggést. Kijelöli a tanítót, szolgálatra készít fel, és a kiskorúságból akar tovább vinni. Ha nem érvényesül, akkor sajnos kiskorúak maradunk. A tanulás, tanítás lényege tehát nem az ismeret, hanem az élet változás. És a Filippi levélben, megmondom őszintén, ilyen összefüggésben ritkán tekintek erre az ige szakaszra, Filippi 3. Testvéreim, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem. Azokat, amelyek mögöttem vannak elfelejtve, azoknak pedig, amelyek előttem vannak nekifeszülve, célegyenest futok Isten felülről való elhívásának jutalmáért, amely Krisztus Jézusban van. Akit tehát tökéletesek, azoknak így kell gondolkodniuk. De ha ti valamiben másként gondolkoztok, Isten azt is ki fogja jelenteni nektek. Csak hogy amire eljutottunk, aszerint járjunk. Legyetek követőim, testvéreim, és figyeljetek azokra, akik úgy járnak, ahogy mi példát adtunk nektek. Pál apostol azt mondja, hogy én előre tekintek. Azt mondja, hogy akik tökéletesek, azoknak így kell gondolkodni. Nem hátra nézni, nem múlton merengeni, hanem előre tekinteni, és futni a cél felé. Nem másokkal versenyezve, hanem elég harcot jelent az is. Magamat leküzdve, futni egyenest a cél felé. Így a tökéletesség jelzője az, hogy valaki tud előre menni, tud előre tekinteni, tud fejlődni. És Pál itt is beismeri a különbséget. Valamit még nem értettek? Valamit másképp értettek? Na most abban ne vitatkozzunk. Majd az Isten kijelenti. De egy a lényeg, hogy ti is törekedjetek, mert én is törekszem. Ez a kérdés ma, testvérek, hogy kész vagyok-e fejlődni, felkészültséget szerezni a szolgálatra, végig alkalmazni mindazt, amit már tudok. És tudjuk-e az érettségünket abban megélni, testvérek, hogy amire eljutottunk, abban tényleg gyakorlom is magamat. Kik a kiskorúak? Még egy kicsit körüljárva ezt a kérdést. Ugye azt állítja a zsidókhoz írt levél, hogy az idő szerint. Pál a római levélben írja, hogy most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint mikor. Hívőkké lettünk, vagy lehet, hogy többes szám második szemű közel van hozzátok az üdvösség, amikor hívőkké lettetek. Ezen többször elgondolkodtam már, hogy miután újjászülettem, megtértem, és telik az idő, most már lassan elérem a 30 évet, ezzel magától értetődően megyek az üdvösség felé, és egyre közelebb van hozzám. Logikus, de több is kell. Pont ez az ige figyelmeztet. Több is kell, mint egyszerűen csak hagyni, hogy teljen az idő. Kell egy törekvés is, kell egy igyekezet, kell egy fejlődés. És van egy figyelmeztetés, testvérek. A lelkiekben, a hit útján meg lehet rekedni a fejlődésben. Meg lehet. Ugye milyen szörnyű kép, nem tudom, hogy láttak-e már a testvérek ilyet, hogy 14 éves gyerek ül a 9 évesek között az iskolapadban. Nem tudom, valaki látott-e már ilyet. Én megéltem. Félelmetes volt az a nagy darab gyerek az osztályban a kicsik között. Megrekedt. Megállt, bizonyos értelemben fejlődött, de mégsem tudott tovább lépni. Bizonyos értelemben ilyen félelmetes is lehet egy lelkiekben, hitben, érettségben megrekedt hívő ember. Járatlanok, ez a jellemző lényege, járatlanok az igazság igéjében. Ez is olyan nehezen megragom, mi az, hogy járatlanok az igazság igéjében, hisz az előbb mondtam, hogy nem lexikális tudásról van szó. De mégis, valahogy nem azt a szerepet tölti be valószínűleg az Isten igéje az életükben, mint amit kell. Ahogy kell. Az igazságban való elmélyülés. Én saját küzdelmeimből kiindulva mondom, testvérek, hogy tényleg nagyon nehéz a Biblia igazságaival megküzdeni. Főleg olyan dolgokkal szembesítenek, amikről azt gondoljuk, hogy rendíthetetlen meggyőződésem van, és valami mást akar mutatni, mást akar közölni. Hangosan gondolkodom, és így teszek fel kérdést. Tudom, hogy sok válasz van rá, de most ezeket így végig gondolva az jutott eszembe, hogy miért csak 10 vagyunk hétről hétre a bibliaórákon? Tudom, vannak megfelelő indokok. De tényleg háríthatatlan akadályok mindenkinél, vagy épp az is benne van, hogy azok a bibliaórák azért elég küzdelmes. Nehézkes. Sokszor nehezen érthető, nehezen követhető, már-már az unalmasság határát súroló fejtegetésekkel telik. És én ezt beismerem. És ezért nem megyek. Nem tudom. Hozzáteszem, ezt most nem azért mondom, mert bármit is számon kérnék. Testvérek, ha senki nem jönne a Biblia órára, én már akkor is sokat kapok a készülésből. Ha senkivel nem osztanám meg azt, amit én magamban feldolgoztam, én már akkor is nyerek. De azért nagyon jó, hogy 10 legalább szoktunk, mert még többet nyerek. A viszont kérdésekből, meg az új szempontokból. Elgondolkodhatunk ezen. Ezen is. Mondtam, hogy folytatni fogom a korintusi levélből az igét, ugye azt mondja, hogy sok mondani valóm van, de nem mondhattam, és nem is mondhatom, mert testiek vagytok, mert amikor irigykedés, versengés van közöttetek, vajon nem testiek vagytok, és nem emberi módon viselkedtek, és azt mondja, hogy ez az akadály, most a kiskorúságot járom körbe. Vagy 2 Korintus 12-ben ezt mondja, attól félek, hogy amikor megérkezem, nem olyannak talállak majd titeket, amilyennek szeretnélek, és engem pedig olyannak találtok, amilyennek nem szeretnétek. És majd viszály, irigység, harag, önzés, rágalmazás, pletykálkodás, felfuvalkodás, zűrzavar lesz közöttetek. Kiskorúság. Testiek vagytok. És nem azért, mert keveset tudnak, hanem mert az apostol szava elszáll a levegőbe. És azt mondja, amikor meg találkozunk, akkor én nem olyannak talállak benneteket, mint én szeretnélek, ti meg meglepődtök, hogy én milyen vagyok veletek. És mindeközben ott van ez a sok éretlen magatartást tanúsító viselkedés, harag, irigység, önzés, és így tovább. Tudhat nagyon sok minden, testvérek, egy egyetemi professzor. És egy konkrét személy van előttem, nem mondom ki a nevét, akiről a órán felvett videó megnézhető az interneten. És biztos, hogy abban a tudományban, amiben ő működik, hatalmas a ismerete. De ha úgy beszél, mint a kocsis, az előadó teremben, akkor vajon mennyire érett? Lelkileg és hitben. Tudhatunk mi nagyon sok mindent, de ha viszá, irigység, harag, pártoskodás, ugye az a előtte levő részből jött elő, pletykálkodás, zűrzavar, rágalmazás, felfuvalkodás van bennem, akkor igazából kiskorú vagyok. A magatartás a döntő. És ezek valójában, testvérek, gátolják, hogy jobban megismerjük Jézust. Lehet, hogy rengeteg időt töltök könyvolvasással, tölthetek, bibliaolvasással, és hatalmas összefüggéseket ismerek fel. De ha ebből nem jön az, hogy hasonlítok Krisztushoz, akiben ezek nincsenek meg, akkor lélekben kiskorú, max fejben növekvő személy vagyok. És az elejére hadd emlékeztessek, testvérek, Jézus minek az árán tanulta meg az engedelmességet? Szenvedések árán. Lehet, hogy nekünk meg szenvedés ilyeneket hallani, meg ilyeneken gondolkodni, meg ilyen dolgokkal szembesülni. Én elfogadom. Tehát amikor átbeszéltük a sértődés témáját, és akkor beismertük, hogy nagyon rossz érzés az igazságot hallani. Nagyon rossz. És az éretlen ember az megsértődik, csapkod, dúl, fúl, az érett ember pedig feldolgozza, megbeszéli, megoldja. És mi az ára? Szenvedés. Szenvedés. Nagyon sokat mondtam az iskolába a diákok között. Nem másokat legyőzni nagy dolog. Önmagad felett uralkodni nagy dolog. És lehet, hogy a növekedésben épp ez a kihívás. Jusson eszünkbe tehát Jézus Krisztus, aki azt az engedelmes életpályát szenvedésekkel átszűve élte meg és tanulta meg, mi sem számíthatunk ettől kellemesebbre. Amen.